working on a railroad, good buddy, for a dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain.
110, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Ülök a padon, nézem az eget. A Central Park nem a Margit sziget. Itt minden szép, kapok, amit kérek. Milyen furcsa íze van a kenyérnek. Micsoda házak, és milyen utak. Hogy hívják otthon a Károly körutat? Micsoda nép! Az iramot bírják. Kiápolja most szegényem a sírját. A levegő ízzik. A nap ragyog. Szent Isten! Hol vagyok? Márai Sándor Nosztalgia című versével köszöntöm Önöket. Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Először Else Krisztával fog beszélgetni a civil közoktatási platform szóvivőjéről, arról, hogy megjelent egy ombudsmani beszámoló, ami arról szólt, hogy milyen mértékben növeli az oktatási rendszer a szegregációt, és miért problémák a szegregált iskolák. Aztán egy kiállításra fogom invitálni őket, természetesen Medved Ivet segítségével, aki most a Magyar Nemzeti Galériában egészen február végéig látogatható. Tihanyi Lajos kiállításról beszélgetett Gergely Mariannal, a kiállítás kurátorával. Milyen módon diagnosztizál a kínai gyógyászat? Hát erről fog minket felvilágosítani Dr. Oravetz Márk, kínai orvos. Aztán, hogy egy kicsit a lelki nyugalmunk és a lelki békénk is szóba kerüljön, most megjelent a mozikban egy új dokumentumfilm a Dalai Lámáról. Erről fog beszélgetni a film forgalmazójával. Végül pedig egy kicsit kalandozni fogunk Bölcskei Krisztián segítségével az MI, vagyis a mesterséges intelligencia világában. Most következzen egy kis zene, aztán hallgassák szeretettel a beszélgetéseket.
Thank you.
azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
Mondhatjuk úgy szépen, hogy elmarad a szegregáció megszüntetésében, az iskola rendszer egyre erőteljesebben és egyre inkább növeli azokat a különbségeket, amiket a gyerekek otthonról hoznak. Nem tudja segíteni az az iskola rendszer, ami most Magyarországon van, és 2012 óta ebben még beszálltak az egyházi fenntartású intézmények is, mert hogy sokkal erőteljesebb az egyházi intézményekben a szegregáció, mint az állam által fenntartott iskolákban. És az egyházi intézmények egyre könnyebben jutnak hozzá iskolákhoz, könnyített rendszerben veszik át őket. Most nem olyan régen megjelent egy ombudsman beszámoló, ami gyakorlatilag igazolja azt a tételt, amit a civil közoktatási platform már réged óta állít, hogy Magyarországon a rendszer támogatja ezt a szegregációt. Érdekes módon pár nappal később ez a beszámoló, ez egész egyszerűen fogta magát és eltűnt. Szóval mi történik most a közoktatásban? Erről kérdezem most a civil közoktatási platform szóvivőjét, Ercse Krisztát, szeretettel köszöntelek.
Szervusz!
Akkor, amikor megjelent ez a beszámoló, gondolom, hogy a szakma az elkezdte olvasni, a szakértők végigolvasták, és ott rengeteg példát hoz fel arra, hogy milyen szinten nem igaz, hogy csak az iskolákban jelenik meg a probléma, hanem egész egyszerűen rombolja azokat a közösségeket, ahova ezek az iskolák tartoznak. Évek óta beszéltek erről, nem látok semmiféle javulást, és közben pedig az állam maga az ombudsman által létrehozott anyagot, azt semmisnek tekinti. Szóval nézzük meg azt, hogy egyáltalán honnan indul ez a történet, és hogy tűnhet el ez az anyag egész egyszerűen a köznyilvánossága elől.
Igen, mielőtt még akkor elindulnánk itt a sok-sok lépésben, két dolgot szeretnék egy picit talán javítani, vagy korrigálni, vagy világossá tenni. Úgy fogalmaztál, hogy az otthonról hozott hátrányokat tovább súlyosbítják. Az a helyzet, hogy a gyerekek semmiféle hátrányokat nem hoznak otthonról pedagógiai szempontból. Társadalmi hátrányokról beszélünk, amelyeket azokat annak az ellátórendszereknek feladatuk kezelni, amelyek azért jöttek létre, hogy ilyen az egészségügy, a szociális ellátás, szülők vagy a felnőttek számára mindenféle intézményei, a foglalkoztatás, stb. A gyerekek megérkeznek valahogy az iskolába, és őket jól tanítani, úgy, ahogy az számukra adekvát, az egy pedagógiai feladat felismerni, megismerni azokat a körülményeket, azokat a feltételeket, azokat a tudásokat, előzetes tudásokat, amikről ők rendelkeznek, és az a pedagógiai feladat, hogy minden gyereket a maga igénye szükséglete alapján tudjunk a saját tanulási folyamatában támogatni. Erre Magyarországon jelenleg az állami ellátó rendszer egyáltalán nem képes, tehát egy teljesen elmaradott megközelítés uralkodik, ahol az iskola, mint intézmény, felmenti saját magát azzal, hogy a nem középosztályból érkező gyermekek azok bizony mindenféle hátráltató dolgot behurcolnak az iskolába. Ez nem jól van így, nem helyes, szakmailag nem helyes. Tehát nagyon fontos tisztázni, mert abban a pillanatban azt mondjuk, hogy a gyerekek hoznak magukkal hátrányokat, akkor rengeteg felelősséget leveszünk az iskoláról, az államról, a pedagógia szakmáról, tehát mindenkiről, nem a gyerekek hátrányosak a tanítás, a taníthatóság szempontjából, hanem azok az entitások, akiknek feladata lenne a jó, korszerű, modern oktatás, ők nincsenek erre felkészülve. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy azt mondtad, hogy az egyházi intézmények szegregálnak. A szó szoros értelmében ez nincs így. Az egyházi fenntartású intézmények, és legyünk méltányosak, nagyon sok állami intézmény, nagyon sok nem állami és nem egyházi fenntartású intézmény, tehát akár nemzetiségi önkormányzati, akár valamilyen magán fenntartású intézmény is szelektív iskolapolitikát folytat, vagyis kiválogatja azokat a tanulókat, akiket hajlandó felvenni. A különbség annyi, hogy van szó egyébként ebben, talán ebben a jelentésben is, de sok szó esett már arról, hogy egy KDNP-s törvénymódosítás, ahogy említetted is, megkönnyítette az egyházak számára az iskolák fenntartásának az átvételét. Ezt a robbanást, ezt 2012-13-tól látjuk, előtte olyan 7,5%-nyi volt az egyházi oktatási intézmények részesedése ezen a piacon, ma már 20% fölött vagyunk. Nem ők szegregálnak, ők olyan akár jogszabályi lehetőségeket biztosított számukra a kormányzat, hogy legitim, megtámadhatatlan módon gyakorolhassák ezt a szelekciót. És azzal, hogy egy-egy településen, egy-egy beiskolázási körzetben ők a középosztálybeli és magasabb státuszú családok gyermekeit veszik fel, mindazokat, akik nem ezekkel a társadalmi csoportokhoz tartoznak, ők benyomják a maradék iskolába, és így keletkeznek ezek a, hát szokták mondani gyűjtők, vagy szokták mondani, hogy gettósodó, vagy gettóiskolák, amelyeket szegregáltnak nevezünk. De én egészen biztos vagyok benne, hogy egyetlen egy iskola sem döntött úgy, hogy ő szegregált iskola lesz, hanem pontosan azok az intézmények hozták őket, és hozhatják őket ilyen helyzetbe, akik ezt a szelekciót elvégzik, és ebbe, ezekbe az iskolákba azok a gyerekek maradnak vissza, akik nem középosztálybeli, vagy annál magasabb státuszú családokból érkeznek. És akkor most nézzük, hogy honnan indult ez a folyamat. Hát, ahogy tulajdonképpen ez a nagyon erős szelektivitás a magyar oktatási rendszernek, ez nem 2010-ben kezdődött, rengeteg magyar és nemzetközi mérés, kutatási anyag mutatja azt, hogy a rendszerváltás után is már talán Liskó Ilonának ismertebb a neve az ő nevéhez is, és még nagyon sok más kutató nevéhez is, Kertesi Gábor például, Fehérvár Jenikó fűződik, olyan eredmények folyamatosan, idősorban, különböző szempontból megközelítve ezeket a kérdéseket, amelyek azt mutatták, hogy az oktatási rendszerünk rettenetesen szelektív, és a magyar gyerekek tanulási eredményességét látvel nagyon-nagyon szorosan együtt jár az, hogy milyen családi háttérből érkeznek be. Itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy a családi háttér vagy a társadalmi státusza felelős az ő, ha úgy tetszik, nem olyan jó, rossz vagy egyenesen nagyon negatív tanulói karrierjéért, hanem az, hogy az iskola normatív és kizárólag a középosztálybeli tanulók számára biztosít olyan elvárásrendszert, amelyeknek ők meg tudnak felelni, olyan kulturális elemekre épít akár az előzetes tudások, akár a kommunikáció formája, akár az időgazdálkodás, szóval formális és informális kulturális elemekkel operál, amelyeknek tehát más más csoportokból érkező gyerekek nem tudnak megfelelni, tehát ez egy intézményi felelősség, probléma és hiba. De nem volt viszont, olyan kormányzat, bocsánat, ami ezen szeretett volna változtatni. Bocsánat, és akkor gyorsan nagyot ugrok, megérkeztünk ide a 2012-es, ugye, az egyházi fenntartók expanziójához, és tulajdonképpen ugyanazt a mintázatot láttuk. Nekem volt egy tanulmányom, és azt gondolom, hogy annak a címe nagyon jól kifejezi ezt az egész folyamatot, a szelekció-szegregációnak egy újabb változata, ugye előtte is ismertük az iskolán belüli, a C-osztályokat, az iskolák közötti, az egyik volt az egyik most egy elitistól, a másik a gyűjtő, de most itt egy újabb módozata ez az egyház által ösztönzött, és nem, bocsánat, az állam által ösztönzött, viszont az egyházak által asszisztált szegregációról van szó. Az állam biztosított előjogokat az egyházi fenntartók számára, és mindenféle egyéb körülményt is megteremtve, akár a financiális körülményeket, akár azt, hogy az állami szektorból olyan mértékben vont ki forrásokat, mindenféle forrásokat egyébként, hogy annak a minősége nagyon durván bezuhant, nagyon sok más módon is támogatva az egyházi iskolarendszer, párhuzamos egyházi iskolarendszer kiépülését, és hát akkor innentől kezdve igaz az, hogy azok a jogok, amik lehetőséget biztosítottak az egyházak számára a tanulók válogatására, az egyházak nem haboztak ezekkel a lehetőségekkel élni, és akkor felpörgött az a folyamat, ami már 2015 is sajnálatos módon jellemezte a magyar oktatást.
Ugye itt ebben a jelentésben is van egy ilyen mondat, hogy a szegregáció felerősödése mögött a helyi közösségek közötti törésvonalak, a társadalmi kohézió hiánya és az oktatási rendszer struktúráis problémái egyaránt szerepet játszottak. Tehát gyakorlatilag, ugye, és amit ti is kiemeltetek, hogy itt csak egy átfogó jogszabály és oktatáspolitikai beavatkozás lehet az, ami megoldja a problémát. Amit te már most felsoroltál, abból is az derül ki, hogy azok a gyerekek, akik olyan, nem a középosztálybeli családokból származnak, azok az iskolában sokkal nehezebben tudják teljesíteni az elvárásokat, így gyakorlatilag arról, hogy egyenlő eséllyel indulnának az életbe. Egyenlő esélyük van arra, hogy bármilyen olyan oktatási intézménybe jussanak be, ahova szeretnének, hogy egy társadalmi szintet tudjanak lépni, hát gyakorlatilag az esélyük minimális, hogyha csak nem találkoznak valamilyen támogató rendszerrel, ami általában nem egy állami támogatói rendszer.
Ez így van, és egyébként, ha belegondolunk, és akkor ezért lényeges, hogy azok a gyerekek, akik nem középosztálybeliek, azok eleve hátrányokkal érkeznek az iskolába, nem. Azokat a hátrányokat, azokat az oktatási hátrányokat, vagy oktatási esélyegyenlőtlenségeket, amit említettél, hogy az oktatási rendszer őket nem képes a jövőre, a sikeres, jövőben való sikeres boldogulásra felkészíteni, ezeket a hátrányokat maga az iskola hozza létre, ahogy említettem, azért, mert nem ezeket a gyerekeket nem tudja tanítani. Ugye van még egy nagyon nagy különbség, és szerintem azért ez is fontos, hogy tulajdonképpen a magyar iskola senkit nem tud jól tanítani, aminek nagyon egyszerű a magyarázata, addig, ameddig végtelenül elavult és elaggott módon mi tanterv központúan fogjuk fel az iskola és a pedagógusok funkcióját, és ők maguk is így gondolkoznak erről, tehát az oktatás irányítóktól kezdve az intézményi szinten az egyes pedagógus, vagyis az a legfőbb lényeg, hogy mit tanítunk a gyereknek, és a gyerek itt egy homogén, arctalan massza, hiszen nem túl sok feladata van, neki be kell fogadnia azokat a dolgokat, amiket meg akar tanítani neki az oktatási rendszer, le akar nyomni a torkán, mindegy kiről van szó, mindegy honnan származik, mindegy milyen a családja, az ország melyik területén él, milyen tudása, tapasztalata van, mit ismer a világból, ez nem fontos, az a lényeg, hogy mit akar neki az iskola rendszer megtanítani. Ettől el kell lépni, ezt már nagyon kevés, ezt már senki nem gondolkozik így az iskola feladatáról, aki ebben a mi 21. századi valóságunkban él, pontosan tudja, hogy mekkora ostobaság. A pedagógia is már nagyon régen tartott, hogy az egyéni, korábban említett tanulási szükségletekre koncentrál, figyelembe veszi, hogy mi az a tudás, tapasztalat, ismeret, amivel a gyerek az iskolába érkezik, ahhoz kapcsolódva tervez tanulási, illetve tanítási folyamatokat, akkor igenis minden gyerek nagyon-nagyon magas szintre fejleszthető. És akkor valóban az ő egyéni adottságai és jellemzői fogják meghatározni, hogy milyen területen meddig juthat el. Tehát ameddig nincs ez a nagyon-nagyon-nagyon nagy fogalmi váltás, és ezt kormányzati szinten ennek a szükségességét nem látják be, addig a magyar oktatási rendszer egy leszálló ágon lesz, mindenkit egyre rosszabbul lesz képes tanítani, mert az is nagyon fontos, amit Gyarmati Éva szokott hangsúlyozni, hogy ezek a gyerekek már nem azok a gyerekek, akikkel 15-20-30 éve ezt kevésbé nagy kudarcokkal lehetett működtetni, ezt a típusú tantervi lenyomom a torkodon a tartalmakat, gondolkodás és módszert. Ezek a gyerekek nagyon-nagyon mások, őket nem lehet így kezelni, ez az eredményeken is megmutatkozik, ez minden egyes olyan problémán és az iskolai panaszokon megmutatkozik, ami akár a tanulási teljesítmény, akár a szociális élet, akár az iskola részéről a magatartás, a szülők részéről pedig a gyerek rosszul kezelése rá vonatkozik. Ugye volt az UNESCO mérés nemrégen, rettenetes mentális állapotban vannak a gyerekek. Hát képzeljük el, hogy egy középkori karámba kerülnek be, rettenetesen nagy mértékben nő a sajátos nevelési igényű, illetve BTM-en, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeknek az aránya. Nagyon-nagyon nagy mértékben nő az egyszerűség kedvéért nevezzük iskolafóbiának, de hát könyörgöm, ez egy diagnosztikai kategória, tehát értjük, hogy az iskola egy olyan ártó forrása lett a gyerekeink életének, amin hát mindenképpen változtatni kéne. Na most ennek a nyoma, ennek a felismerésnek még sajnos nem látszik. És e tekintetben az, hogy olyan szereplők beléptek ebbe a mezőbe, mint például az egyházi fenntartók, akik az oktatásnak a hogyanjáról hát gondolkoznak, ahogy gondolkoznak, szóval itt is vannak nagyon posztörben gondolkozó iskolák, és vannak végtelenül elmaradottak, tekintélyelvűek, viszont az egészen biztos, hogy azt nem tekintik feladatuknak, és az állam sem kényszeríti rá a nem állami fenntartókat, hogy amikor közfeladatot látnak el, és ilyen típusú feladatellátási szerződést kötnek, akkor biztosítsák azt, hogy minden magyar gyerek számára ugyanolyan eséllyel és mértékben legyen hozzáférhető a minőségi oktatás.
Ugye akkor, amikor megjelent ez az ombudsmani jelentés, amit Szalainé Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes tett közzé, akkor hát úgy tűnt, mintha végre az állam is elismerné, mert itt olyan dolgok vannak benne, most itt csak kiragadok néhány mondatot, nem egy összefüggő szöveg, hogy az oktatási szegregáció, a halmozottan hátrányos helyzetük kiemelten a roma nemzetiségű gyerekekkel szemben megvalósított legnagyobb diszkriminációs mechanizmus, a roma gyerekek iskolai szegregációjának problémája évtizedek óta megoldatlan, folyamatosan súlyosbodó viszásság hazánkban, annak ellenére, hogy a szakemberek folyamatosan jelezték és jelzik annak káros voltát, és hogy hazánkban a nevelési oktatási rendszernek a társadalmi egyenlőtlenségeket konzerváló szerepe rendkívül erős, amely sokszor nem csak kiegyenlíteni nem képes ahhozott hátrányokat, hanem fel is erősíti azokat. Hát ha csak ezt a három mondatot veszem ki ebből az egész szövegbe, már akkor is úgy tűnik, mintha az állam most már úgy eldöntötte volna, hogy Jézus már a szembe kéne nézni, valamit kell csinálni ezzel, mert hogy ez megjelent ugye ez a szöveg, és akkor súgy két nap múlva eltűnik, és nem azért, mert ugye az ombudsman elment nyugdíjba, hanem azért, mert egész egyszerűen úgy tűnik, hogy túl sok olyan megállapodás vagy megállapítás van benne, amivel hát mégsem akarunk szembenézni. Na de hogy lesz abból pontosan ez a fajta strukturális átalakítása az oktatási rendszernek, amit a szakértők, ti is folyamatosan mondatok, mert akkor úgy tűnik, hogy ez a lejtőn csak egyre élesebb lesz, és egyre jobban csúsznak le rajta azok, akik nem tudnak megkapaszkodni.
Ismét muszáj egy picikét korrekciót közbevetnem, ha nem haragszol. Nem az állam ismert el. Ezek nem az államnak a mondatai, hanem egy végtelenül becsületes, helyettes ombudsmannak a mondatai, és azoknak a kollégáinak az alapjogi hivatal részéről, akik ezen az anyagon dolgoztak. és azt gondolom, hogy az állam képviselői, és nyilván nem tudok másra gondolni, és persze ez az anyag nagyon kínos az állam részére, nem tudok másra gondolni, mint hogy az új ombudsman és az új helyettese ehhez az állam számára az állami attitűdöt képviselik, és tüntették el. Én azt gondolom, hogy meglehetősen mondva csinált ürügyekkel, az egyik azt gondolom, hogy nevetségesebb, mint a másik. Ugye két dologra szoktak hivatkozni, éppen átalakítják a honlapot, illetve a másik, hogy egy helyettes ombudsman nem adhat ki önállóan jelentést, a hivatal azt nem hagyta jóvá. Igen, csak hogy ez az anyag, ez nem jelentés, hanem elvi állásfoglalás, és ennek más státusza van erre. Ennek nincsen olyan jogi kötelezettség, hogy a hivatalnak ezt jóvá kell hagynia. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmiféle központi kormányzati belátása nincsen annak, hogy ez a helyzet egyszerűen tarthatatlan. Nem kerültünk közelebb annak belátása, hogy ezen változtatni kell, és nézzük meg, hogy hogyan. És az az igazság, hogy ez egy nagyon mélyen szakpolitikai kérdés, de sajnos a kormányzat politikai szintűvé emelte, formálisan is többször deklarálva azt, hogy amíg ez a kormányzat van, addig az oktatási rendszer pont úgy jó. Ugye nemrég lehetett meghallgatni Maruzsa Zoltán dicsőséges, én nem tudom, 42 pontját talán, hogy ez az oktatási rendszer, ez aztán tényleg milyen szuper jó. Készülünk válaszolni erre. Illetve informálisan pedig, hogyha az új ombudsmanok azt a típusú nyomást érzékelik, hogy egy ilyen tartalmú, őszinte, tisztességes anyag nem kerülhet ki a nyilvánosságra, akkor azért gondolhatjuk azt, hogy az állam, illetve az oktatási kormányzat, vagy a kormányzat egésze nem nagyon szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ebből számomra az következik, még egyszer, ebből a nagyon szigorúan szakmapolitikai kérdésből, hogy addig, ameddig ez a kormányzat van megbízva az ország irányításával, addig ilyen típusú kérdésekkel egyáltalán nem kíván foglalkozni.
Hát ez nem volt egy igazán biztató zárszó, viszont azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkozni kell, mint ahogy teszi azt egyébként a CKP is. Tehát valójában ez a jelentés, ez szerintem annyira fontos, hogy nyilván nem fogja mindenki elolvasni ezt a majd 100 oldalas jelentést, de az egészen biztos, hogy érdemes megnézni a civil közoktatási platform honlapját, mert ott azért a lényeg kiemelten olvasható.
Bocsánat, csak annyit hagyd vesek közbe, hogy mi is, tehát a civil közoktatási platform és a mi honlapunkon, és nagyon sok más szervezet is ezt a jelentést feltöltötte és nyilvánossá tette. Tehát hiába tüntette el a legújabb ombudsman és a legújabb ombudsman helyettes asszony, ez a jelentést elérhet a továbbiakban, és ha valaki nem szeretné a részletekkel fárasztani magát, én ajánlom neki azt az 5-6 oldalnyi megállapítások részt, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon a legtanulságosabb, hiszen összefoglalja az addigi anyagban leírtakat.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Ercse Kriszta, a civil közoktatási platform szóvivője, és hát kívánok nektek további nagyon jó munkát, és reméljük, hogy legközelebb majd valami pozitívabb dologról tudunk beszélni.
Nagyon szépen köszönjük, és legyen így.